Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért nagyon hálás a szívünk neked azért, hogyha ismerhetünk már téged. És köszönjük, hogyha tapasztaltuk már sokszor az életünk folyamán, mit jelent beteljesedni a te házadnak javaival, templomod szentségével. Köszönjük neked, hogy végtelen szeretetedben az egész életünket körülveszed. Kérünk, nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogyan szövi át meg át, hogyan járja át a te féltő gondoskodásod, figyelmességed a mi életünket. Édesatyánk, imádkozunk most a mi gyülekezetünkért. Kérünk, hogy ezekben a napokban, ebben az adventben, meg az ünnepek alatt áld meg azokat, akik őszinte szívvel vannak itt előtted, alkalomról alkalomra. Áld meg azokat, akik nagyon komolyan várnak tőled segítséget, akik talán régóta imádkoznak megoldásért, és nem hátrálnak meg a hitükben, akik még mindig rád néznek. Áld meg azokat, édesatyánk, akik döntés előtt állnak. Áld meg azokat, akik már-már megszületnek az új életre, hogy ne akarjanak visszamenni a szülőcsatornába, és ne féljenek semmitől, hanem merjék vállalni azt, hogy megragadta őket a Krisztus szeretete. Imádkozunk azokért, akik nem tudják még, hogy mire van szükségük, csak érzik a te szereteted jó ízét. Kérünk, a te újjászülő lelkeddel járj közöttünk, hív életre, üdvösségre embereket. Imádkozunk azokért, akiket a bűneiknek a terhe nyom, szabadítsd fel őket, vigasztald meg őket. Kérünk azokért, akik nem látnak már kiutat, és nem akarnak újat kezdeni, nincs már reménységük, hogy újra sikerülhet, bármi is. Építsd meg őket, Jézus Krisztus, és hogy ne újra kezdjék ugyanazt, hanem újat kezdhessenek veled. Úr Jézus, osztogass szét kegyelmeidet közöttünk. Így kérünk a mai alkalomért is. Talán nem is fontos a szó meg a tartalom, hanem az az erő, ami belőled árad. Ha nem is emlékeznénk sok mindenre, vagy nem tudnánk észbe tartani igéket, kérünk, hogy erőteredbe emelj be, és ami kiigazításra szorul bennünk, a szent lelkeddel végezd el. Köszönjük neked, hogy egy élő Isten jelenlétébe jöhetünk, és köszönjük, hogy egy élő Isten jelenlétében folytatódhat az Isten tiszteletünk odakinn is. Ó Jézus Krisztus, tedd meg azt, hogy az egész életünk az legyen. Hogy tudjunk másokat is megnyerni, hogy mások is meríthessenek abból az élő vízből, életből, kútfőből, forrásból, ami bennünk is fakadhat. Amen. Testvérek, Isten igéjét a János evangéliumából olvasom a 4. részből, ez egy hosszabb rész lesz. Nem speciálisan adventi a történet, de fogjuk látni, hogy nagyon is az. János 4-ből a 7. verstől a 30-ig olvasom. Jézusnak pedig Samárián kellett átmennie. Megy vala azért samáriaiak Szikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédságába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, amikor mintegy 6 óra volt. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni, és mondanék Jézus: adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondd azért neki a samáriai asszony: hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus, és mondanéki: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondanéki az asszony: uram, nincs mivel merítened, és a kút is mély, hol vennéd hát az élő vizet? Talán nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai és a jószágai is? Jézus ezt mondta neki: mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De ha valaki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amit én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondanék ki az asszony: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne kelljen szomjaznom, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus: menj el és hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony így felelt, és ezt mondta: nincs férjem. Mondta neki Jézus: jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony: uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, És ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus, asszony, hidd el, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvesség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondanék ki az asszony. Tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak hívnak, és mikor eljön, megjelent nékünk mindent. Mondanék ki Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyázott az asszony a vedret, és elment a városba, és ezt mondta az embereknek. Jeltek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus? Kimenének azért a városból, és hozzámentek. Amen. Az első dolog, ami szembetűnő volt számomra ebben az igében, az az, hogy Jézus Krisztus mennyire emberi tud lenni, és mennyire jól bánik az emberekkel. Az, hogy milyen észrevétlenül tudott besimulni az emberek közé, azt gondolom sok szituációban látjuk, de azt is, hogy milyen nyugodt szívvel és bátran tudott segítséget kérni emberektől. Ő, aki a világ megváltója volt, nem restelte azt mondani ennek az asszonynak, akivel egyébként nem nagyon beszélhetett volna zsidó szokás szerint nyilvánosan, meg hát Samária beli is volt ez az asszony, és tudjuk, hogy nem voltak jó viszonyban zsidók és samáriaiak, és ez nem derogált neki, és nem zavarta őt, hogy segítséget kérjen mégis egy ilyen embertől, vagy egy ilyen asszonytól. Vagy gondoljunk Péterre, amikor megkéri Pétert, akkor még Péter nem volt az ő első tanítványa, hanem egy halász ember, és megkérdezi tőle, hogy Péter, prédikálhatnék a csónakodból? Testvérek, bátorítson ez bennünket arra, hogy ne féljünk nem hívő emberekkel akár életközösségbe keveredni, vagy közösségben lenni bizonyos szempontból, vagy találkozni velük, vagy segítséget kérni, mert ezek a hidak jók lehetnek arra, hogy később az evangéliumot is átadhassuk nekik. Nem baj, ha nem értünk mindenhez, nem baj, hogyha nem tudunk mindent, nem baj, hogyha rájuk szorulunk, ez megtisztelő a számukra is, minket meg alázatban tart, hogy a hívőknek sem egy minden, a hívők sem emberfeletti emberek, de még egyszer mondom, hogy lehetőség lehet arra, hogyha nem támadjuk le őket az evangéliummal, hogy egy adott ponton ők kérdeznek, mint ahogy Péter is, a samáriai asszony is végül átvehette Jézus Krisztustól azt a mennyei tartalmat, amit Jézus nekik szánt és nekik hozott. A másik dolog, amiért azt mondtam, hogy adventi a történet, az ennek az asszonynak a sorsa. Ez az asszony nem ismeri Jézus Krisztust, hallott róla ezt-azt, de az írásokat, a proféciákat nem hiszem, hogy ismeri, és az ő számára egyáltalán nem tudatos, fel sem merül benne, hogy az egész élete nem más, mint Jézus Krisztus utáni kiáltás. A sorsa, a hétköznapjai, a nyomorúsága, az elveszettsége, a magánya, az minden Jézus Krisztus után kiált. És ő valószínűleg nem imádkozott Istenhez azért, hogy ő szabadítást kapjon. Ő nem is tudta, hogy lehetne imádkozni Jézushoz, vagy Jézusért. És úgy érkezett meg hozzá Isten segítsége Jézus személyében, hogy váratlanul. És arra gondoltam, hogy hány ilyen ember van, aki úgy ismerte meg az Úr Jézust, és úgy segített rajta Isten, hogy ő nem is tudta, hogy imádkozhatna. Nem is tudta talán, hogy kérhetne. Nem is voltak ebből ismeretei, vagy tapasztalatai, vagy senki se bátorította. És lám, Isten még az ilyen emberekhez is odalátogat, még ezeket is felkeresi, ezeknek a néma kiáltását, vagy csikóját is hallja, a rászorultságukat, hát még azokat, akik fiaiként kérnek és imádkoznak. Ez az asszony tehát egy adventi alak, Jézus után kiált, aki hozzá megérkezik. Találkoznak Jézus Krisztussal. Tessenek megfigyelni, hogy később, amikor vége van a beszélgetésnek, mi az az üzenet, amit ő elmond a faluban, mi az, amit ő Jézus Krisztusról közöl. Gyertek, nézzétek meg azt a valakit, aki megmondott nekem mindent. Tessenek figyelni, ez volt a bizonyság tételének a tartalma. Ennyi tudott Jézusról mondani, ez az ember megmondott nekem mindent. Hát mit kellett megmondani a Jézusnak, ami új volt az eddigiekhez képest? Miért van ezen annyira meglepődve? Miért olyan nagy dolog ez, hogy Jézus megmond neki mindent? Hát ő is tudta, hogy hogy él. Ő is tudta, hogy 5 férje volt, a 6. már hozzá sem mert menni. Egy nagyon szakadt, összezúzott lélek, aki 5-ször próbálkozik újrakezdeni az életében, azért gondoljunk ebbe bele, 5-ször belevágni. Még egy-egy válás, egy-egy szakítás után is milyen nehezen indul az ember újra. Milyen hosszú az a folyamat, amíg valaki eljut oda, hogy azt mondom, hogy vége van egy kapcsolatnak. Azért azt látom, hogy nem örömükben válnak el az emberek, vagy nem olyan hip-hop megy ez. Nem olyan egyszerű dolog ez. Milyen fázisai lehetnek ennek, amíg az ember gyötrődik, amíg végre szembenéz a problémával. Aztán próbálkozik, aztán újra próbálkozik. Aztán amikor nem marad más, hogy az önbecsülését megőrizze, mint az, hogy ennek véget kell vetni. És akkor még mindig nem meri. Ezt föl kell vállalni magam előtt, a többiek előtt. Aztán meglépni ezt. Milyen belső-külső konfliktusok ezek. Aztán kiheverni ezt. Hányan vannak, akik nem tudnak talpra állni ebből. És viszik a sérüléseiket, a sebeiket egy következő kapcsolatba, meg egy következőbe. De kevesen vannak, akik 5-ször próbálkoznak. Nagyon sokan már 2-szer sem. Hát mit tudott Jézus? Mi volt az az új, amit mondott neki? Hát eddig is tudta. Mit kellett neki megmondani? Mindenki tudta. Sikár egész városa tudta. Hát azért járt szegény délben a kútra, hogy ne találkozzon senkivel, mert nagyon szégyelte magát. Hát ez nem volt egy megbecsült élet az övé. Igazából erkölcsileg bukott volt, kirekesztett volt, nem is szívesen találkozott emberekkel, meg is értjük ezt. Nem kell ezt forszírozni, elég baj az neki. Nem kell, hogy ezeket a tekinteteket lássa, a megvetésüket érezze, vagy figyelje, hogy összesugnak a háta mögött. Ezt mondja Jézus, hogy mindent megmondott nekem. Hát mi újat közölt vele Jézus? Testvérek, az van ebben a mondatban, vagy azért evangélium számára és örömhír számára, ez, hogy Jézus neki mindent megmondott. Hogy egész más, hogyha én a saját magam helyzetét látom, és megmondom, hogy mi van velem, és egész más, ha Jézus Krisztus mondja meg, hogy mi van velem. Mert ha ő mondja meg, hogy mi van velem, ha ő tart tükröt elém, ha ő mondja meg az én diagnózisomat, akkor abban mindig benne van az újrakezdésnek a lehetősége. Testvérek, ezért szoktuk bátorítani azokat, akik hallgatják az igét, hogy ne féljenek az életük homályos dolgait rendezni, ne féljenek elővenni a tabukat, a titkokat, a szőnyeg alá söpört dolgokat, a bűneiket. Mert ha Jézus Krisztus előtt teszik ezt a dolgot, vagy Jézus Krisztussal akarják rendezni, akkor az soha nem áll meg ott, hogy reménytelen vagyok, frusztrált vagyok, kétségbeesett vagyok, és még az ördög is vádol, és magamat is vádolom, hanem ha Jézus tart tükröt, akkor abban mindig reménység van. Abban mindig benne van a tovább lépésnek a lehetősége. Abban mindig benne van a változtatásnak a reménysége, hogy nem kell, hogy így maradjon. Nem kell így meghalni, nem kell így leélni az életünk további részét. Ezért ilyen nagy dolog neki minden, hogy most Jézus szájából hallja, hogy tudom, hogy 5 férjed volt is, és ez a mostani se az. Ezt igazán mondtad. De akit ő ott megismer a kútnál, nem tudja ő megmagyarázni, hogy miért, hogy kinek az erőterébe került. De elkezdődik az életének a gyógyulása, ez az asszony kezd talpra állni, már bemer menni a falujába, látjuk, hogy megváltozott a viselkedése. Pedig a sara most is megvan, a múltja most is megvan. Nem változtak a külső dolgok, de valami alapvetően megváltozott belül. Testvérek, amikor az ő szemével látom magamat, ha Isten szemével látom magam, az egészen más dolog. Eszembe jutott egy másik történet, ami picit ide vág. Máté, a vámszedő, ugye emlékszünk az ő személyére. A Jézussal való találkozása neki is le van írva az evangéliumban, kétféleképpen. A Lukács evangélium azt mondja, hogy látta Jézus Mátét, a vámszedőt. Máté meg a saját evangéliumában úgy írja ezt a találkozást, hogy Jézus látott egy embert a vámszedő asztal mellett ülni. Ugye érezzük a különbséget. Jézus nem a vámszedőt látta, hanem látott egy embert. Aki ott küzd a vámszedésnek az összes nyomorúságában, annak a foglalkozásnak a csapdájában, megint a megvetettségben, a maga kudarcaiban, abban nem tud kiszabadulni ebből a szerepből, és Jézus látja az embert ebben a helyzetben, akiben ott van a nagy sóvárgás, egy nagy kiáltás, megint csak az egész élet egy kiáltás Jézus után, jöjjön már, segítsen valaki. Meg se tudná talán fogalmazni, hogy mire van szüksége. De Jézus pontosan tudja. Olyan nagy dolog ez, testvérek, hogyha Isten szembesít bennünket a dolgokkal, hogy az ő rendelőjébe kerülünk. Mindig elcsodálkozok ezen, és mindig azt látom, hogy azok, akikkel ő beszél, és akiknek ő mondja meg a terápiát és a bajt is, azoknak mindig egy nagy épülés, megépülés, gyógyulás kezdődik az életében. És akkor megint tudnánk sorolni bibliai szereplők sokaságát. Az a Dávid, aki nagyon-nagyon szerette az Urat, nagy magaslatokat járt be, és nagy mélységeket is, nagy dicsőségeken is járt, és a bűnnek nagy mélységeiben is, és amikor Isten megfegyelmezi ezt az embert, amikor azt mondja, hogy hogy tehetted, hogy a más feleségét elvetted, neki az az egy volt, neked meg van mindened. Miért raboltad meg a másiknak az életét? Amikor Isten mondja, hogy baj van, ott kezdődik Dávid gyógyulása. Ő is tudta, hogy baj van. Bele volt betegedve. 32. Zsoltárban olvassuk. Megavultak csontjaim, összealszott a nyelvem, nem tudtam aludni. Fizikailag is a halál szélére jutottam. Ezt lehet vinni, de Dávid bele volt ebbe roppanva. Tudta ő, hogy baj van. Ő is tudta. De amikor Isten kimondta, amikor elküldte a prófétát, az egy kapunyitás volt. Isten kinyitotta ezt a sebet, és ömölhetett belőle a fájdalom, a bűn, a keserűség, a minden. Itt volt a lehetőség a tisztulásra, a megépülésre. És Dávid élete meggyógyult. Vagy amikor ott van Illés. És őt most nem nagy bűnök között látjuk, amikor összeomlik, és azt mondja, hogy szeretnék, Uram, nyugdíjba menni, befejeztem, nem bírom tovább. Hanem itt a szolgálatban látunk egy megzakkant, megrekedt embert, aki belefárad, kiég. Mibe fáradt el szegény Illés? Abba először is, hogy nagyon sokáig küzdött negatív dolgok ellen. Őrült Baál kultusz volt az országban. És ő úgy érezte, hogy egymaga küzd ez ellen a pogányság ellen. És aki olyan foglalkozásban, vagy olyan élete van, hogy sokat kell negatívumokkal küzdeni, vagy az emberi butaság ellen, vagy a hanyagság ellen, vagy a nem törődömség, a szeretetlenség ellen, vagy a jogtalanság ellen, a törvénytelenség ellen, aki állandóan ilyen harcban van a negatívumokkal, a végén ő maga is annyira elfárad, és annyira azt érzi, hogy a negatív oldalon áll, nagyon elfáradt ebben a harcban. Elfáradt abban is, hogy ő nem csak kifele küzdött, befele is küzdött. Uram, nem vagyok jobb az őseimnél. Befejeztem. Ez azt jelenti, hogy magával is küzdött ez az ember, hogy ő jobb legyen, mint tegnap volt, hogy jobban csinálja, mint tegnap csinálta. Ő akart jó szolgája lenni Istennek. Nem versengett ő senkivel, de magával, a saját lelkiismeretével, akár az alkalmatlanságával, a saját bűneivel, és ebben is elfáradt. És elfáradt abban, hogy egyedül volt. Nagyon egyedül volt. Igaz, hogy voltak még hívő emberek elszórva az országban, itt ott bujócskáztak ők is Jézabel királyné emberei elől, és amikor Isten behívja Illést a rendelőjébe, és ő szembesít, és azt mondja, hogy nem jól látod a dolgokat. Te azt hiszed, hogy neked kell megoldani ezt a helyzetet. Olyan terhet vettél magadra, Illés, amit nem kell vinned, nem én raktam rád. Ez az én ügyem, Illés. A Baál kultusz az én ügyem. Én fogok annak véget vetni. Az én népem tisztasága és megtartatása az én ügyem. Én kiállok az ügyemért, nem neked kell megtartani ezt az ügyet és engem. Nem kell féltened engem. Nem kell megvédened az élő Istent. Ő megvédi magát. Te csak tedd a dolgod. A többit bízd rám. És vagytok még néhányan, és nem vagy egyedül. Rosszul számoltál. Ki igazítja Illést? Megmutatja, hogy mi az, ami nem jó. Súlypontokat kell áthelyezni. Rossz oldalról nézed. Amikor Isten szemével látjuk a dolgokat, az mindig gyógyulás. Vagy amikor az Úr Jézus a tanítványokat itt szembesíti a saját indulataikkal, mennek egy samáriai városon keresztül, és akkor nem fogadják be őket. És a tanítványok egyből méregbe gurulnak. Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből, és elpusztítsuk őket? És azt mondja az Úr Jézus, hogy ti most nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek, de hogy nem az Isten lelke, az biztos. De még mondhatnék, most eszembe jutott Jozafát király, amikor ez egy nagyon szimpatikus hívő ember, a Jozafát, és egyszer valahogy úgy alakulnak a dolgok, hát azért egy királynak nem volt könnyű, mert egy király nem csak befele éri a maga lelki életét, akkor sem, hogyha hívő ember, hanem kifele is van diplomácia, vannak kapcsolatok, vannak háborúk, van, amikor a karthoz kell nyúlni, és ő a szomszéd izraelita királlyal szövetséget köt, amit egyébként nem ő kezdeményezett, hanem a szomszéd, meghívta őt egy közös háborúra. Ami nem Jozafát háborúja volt, és nem az ő ügye volt, de a szomszéd azt mondta, hogy segíts ki engem, és gyere el velem. És gondoljuk el, hogy Jozafát király olyan helyzetbe került ott a csata közepén, hogy majdnem megölték, egy olyan háborúban, ami nem Isten küldte, olyan célokért, amik nem az út céljai voltak, Isten embere belekeveredik ilyen háborúba, és az utolsó pillanatban menti meg Isten. És akkor nagyon-nagyon megszégyeli magát, és Isten szembesíti, hogy mit kerestél te pogányok oldalán ilyen háborúban. És egy másik király, hogy ugyanígy volt, és azt mondja ez a másik király, hogy uram, hát már belefetszoltunk egy csomó pénzt, már befektettem ebbe nem tudom mennyit, és azt mondja az úr, hogy hagyd a pénzt veszni. Isten ad annál neked sokkal többet, és kipótolja a veszteségedet, de kifele ebből a harcból. Te nem maradhatsz ebben. Ha Isten szemével látjuk meg magunkat és a saját dolgainkat, attól ne féljünk, mert az nem fájdalom és kétségbeesés, és nem összetörettetés, hanem megépülés. Amikor a magunk szemével látjuk, akkor még jön az ördög, elkezd vádolni, belevisz bennünket a zavarosba, aztán vádolni kezd, és úgy járunk, mint szegény Júdás, aki a maga szemével látta, hogy mit csinált, és bűn bánat helyett bűn tudata volt. A bűntudat önmagában megöl. A bűntudat az, amikor a magunk szemével látjuk, hogy mit csináltunk. A bűnbánat az, amikor Isten szemével is látjuk, és ő elkészíti a kimenekedést. Lépjünk egy picit tovább. Mi volt a baj ennek az asszonynak az életében? Mert az azért nem egy hétköznapi történet, vagy mindennapi történet, hogy így mondta valaki ezt csúnyán, hogy 5 férjet fogyasztott el. Én azt gondolom, hogy abban az időben az asszonyok nem voltak abban a helyzetben, hogy elfogyaszthatták volna a férjeket, vagy ők választhattak volna, vagy ők annyira intézkedhettek volna ebben a dologban. Sokkal kiszolgáltatottabbak is, gyengébbek voltak. Nem voltak olyan helyzetben, hogy nagyon válogassanak. Sokkal inkább azt gondolom, hogy valami sérülése volt, ami miatt ő kézről kézre járt, miatt aztán mindenki megunta és lepattintotta egy pont után, vagy egy idő után, és egy darabig mindig azt hitte, hogy a következő talán szeretni fog, a következő talán megoldás lehet. Testvérek, ez arról szól ez a történet számomra, hogy a belső lelki sérüléseinket nem a kapcsolatok gyógyítják meg. Vagy egy bizonyos súlyosságon túl már nem gyógyítják a kapcsolatok. A házasság például nem szanatórium. Én nem élek abban, de látom, hogy milyen rázásnak vannak kitéve a kapcsolatok, nem csak a házasságok, mindenféle kapcsolat. De azt gondolom, hogy olyan lelki sebeket, amiket viszünk, amiket csak Isten tud meggyógyítani, azt nem várhatjuk el, hogy a párunk gyógyítsa meg. És nagyon sok kapcsolat itt fut zátonyra, hogy olyasmit várunk el a másiktól, olyan fajta terápiát, a szeretetnek azt a fokát, amit ő nem tud adni. Lehet, hogy egy olyan hiányt cipelünk magunkban, egy olyan sebet, amit gyerekkorunkban ejtettek rajtunk. Ez az asszony nagy valószínűséggel gyerekkorában nem kapott szeretetet, vagy nem volt olyan édesapja, aki őt becsülte, szerette volna, és ezért mindig a férfiaknál keres megoldást. Mindig tőlük várja. Ugye, hogyha emlékszünk az édesapánkra, akkor szerintem mindenki így van vele, hogy azért nagyon szeretett volna az édesapjának tetszeni. Hogy az apák elismerése nagyon kell. Hogyha együtt dolgoztunk apával, akkor mindig úgy a szemem sarkából figyeltem, hogy elégedett velem. Elégedett a tempóval. Jól csináltam, eleget csináltam, nagyon vártam, hogy azt mondja, hogy na ez jó volt, vagy köszönöm. Testvérek, azért kell, mert az atyai áldás kell. Kell, hogy meglegyen velünk elégedve, hogy szeressen, hogy azt mondja, hogy igen, ez az én fiam, ez az én lányom. Testvérek, ez még Jézus Krisztusnak is kijárt, aki a küldetése elején ezt a mondatot kapja az atyától, ezzel áll mögé az atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És akinek nincs egy ilyen apa élménye, akit az édesapja nem engedett el ezzel az áldással, hogy ez az én szerelmes fiam vagy lányom, annak nagyon nagy hiány is, és vákum és deficit van a szíve mélyén, amit igazából ember nem tud betölteni. Ember nem tud betölteni. És ez hiába igyekszik az ember préselni, aztán a későbbi kapcsolataiban, akárkiből kivenni ezt, ennek akkor is ott volt az ideje. Ezek olyan sebek és sérülések, amiket csak Isten tud betölteni, és ő tud meggyógyítani. Ő meg tud viszont gyógyítani, tehát nem kell ebbe se belehalni, mert megépülhet az ember, hogyha Isten mondja rám, és tőle kapom meg ezt a mondatot, hogy ez az én szeretett fiam. Ezt Istentől is megkaphatjuk. Megdöbbentő egyébként ez, hogy állatkísérleteket végeztek, és megfigyelték, 3 csoporttal dolgoztak. Az első csoportot nagyon-nagyon gondoskodták, tutuigatták, szeretgették, etették, mindenféle dolgokat megadtak nekik, és a törődésnek mindenféle fajtáját. Ezek szépen fejlődtek, ezek a kis jószágok. A másik véglet az volt, amelyiket éppen csak, hogy életben tartották, tehát nagyon-nagyon minimálisra vették a velük való törődést, éppen csak, hogy csínylődtek ezek az állatok, ők nem nagyon fejlődtek valóban, vagy lényegesen lemaradottabbak voltak. És volt egy középső csoport, amelyiket valahol a kettő között kezelték, vagy inkább nem, és időnként elektromos árammal sokkolták őket is. Érdekes módon azok is jobban fejlődtek, mint az elhanyagoltak. És ebből a szociálpszichológusok azt a következtetést vonták le, hogy az ember is hasonlóan működik, hogy még akkor is, ha bántják, még akkor is, ha megalázzák, hány nő él ilyen kapcsolatban? Csak törődnek velük, és már az is elég. Nem, hogy szeressék, csak törődnek velük, már az is törődés, ha megvert. Nem baj, hogy iszik, hogy megaláz, hogy megvet engem, hogy lekiabál, de olyan fajta mélységes deficit és hiány van az életében, amitől már ez is több. Már ezzel is megelégszik. A kapcsolatainkban tehát lehet, hogy nem a kapcsolattal van a baj, hanem lehet, hogy mi magunk vagyunk benne olyan dolgokban, vagy nem gyógyultunk meg olyan sebekből, amiket egyszer nem hivatott egy kapcsolat kezelni és kigyógyítani belőle. Úgyhogy régi dolgokat, akár régi sebeket is érdemes Jézus Krisztushoz vinni. És ő tud segíteni. Ez azért olyan jó, mert hogyha az ember olvas pszichológiai könyveket, akkor ott sokszor érzi azt, hogy egyfajta maradandóság, vagy ismétlődő negatív minták öröklődhetnek generációkon keresztül, és ez nagyon reménytelenné teszi az életünket. Hogy hát akkor már a nagyanyám is ebbe szenvedett, meg az anyám is, meg akkor én se leszek más, meg akkor nincs ebből kilépés, akkor így kell ezt végigélni. De értsük meg, hogy Jézus Krisztus meg tudja szakítani ezeket az átokláncokat. Hogy tanultuk ezt az igét, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, tehát öröklődik. Bűnöknek van hatása generációkon át, ez igaz. De úgy folytatódik az ige, hogy irgalmasságot cselekszem ezer éziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsaimat megtartják. Testvérek, nem igaz, hogy olyan embereknek a családjára, kapcsolatrendszerére nem hat áldásként Isten jelenléte, akik vele kapcsolatban vannak, akik imádkoznak a szeretteikért. Nem tudom elképzelni, hogy ennek nincs pozitív hatása. Ez lehetetlen. Most tehát valami ilyesmi probléma lehet ennek az asszonynak az életében, és most valami olyanra talál, egy olyan férfira talál, aki nem ezen a szinten kezeli őt, és nem a nőiségét ragadva megpróbálja őt gyógyítani, hanem egészen más szinten. Milyen az a kapcsolatrendszer, akár ami jó kapcsolat? Akár horizontális ember-ember közötti kapcsolat, akár az Istennel való kapcsolat, ha jó, mit érzünk? Biztonságot. Biztonságot. Ezt mondja az ige, hogy az teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha jóban vagyunk Istennel, akkor az ő oldaláról is biztonságban érezzük magunkat, és hogyha jóban vagyunk a társunkkal, a párunkkal, a gyerekeinkkel, akkor ott is egyfajta stabilitás van a kapcsolatban. Miben változik tehát ennek az asszonynak az élete, hogyha össze kéne foglalni, amikor Jézus Krisztus életereje kiáramlik ebbe az asszonyba? Először is új státuszt kap. Isten gyermeke lesz. Másodszor egy új életminőséget kap. Eddig arra volt berendezkedve, hogy kapjon. Úgy szeretni kell, hogy meg ne halljon. Most pedig arra lesz berendezkedve, hogy adjon. Ő megy, és ő mondja az evangéliumot. Ott hagyta az ő vedrét, és beszaladt a faluba. Elfeledkezik a maga kis életéről, és belekezd valami egészen másba. Ez egy másik életminőség. Eddig kapni szerettünk volna, most pedig egyszer csak van miből adni. Sőt, olyan drága ez az ige, hogy aki ebből a vízből iszik, ugye gondoljunk a délelőtti ige hirdetése, hogy Jézus Krisztus az élet forrása. És azt mondja itt az ige, hogy ha valaki ebből a forrásból iszik, ő maga is forrásá változik. Értjük ezt, hogy milyen nagy dolgot csinálhat a hívő ebben a világban. Ő maga is olyan forrásá válik, amiben örök életre buzgó víz van. De lehet belőle meríteni. És a jövő? Nem tudom, hogy hogy alakulhatott ennek az asszonynak a jövője, nincs tovább leírva a történet. Egészen bizonyosan nem lett azért olyan, nem tudom, gondtalan, és egészen biztosan jöttek problémák, mint hogy a mi életünkben is vannak és lesznek még problémák és próbák. De az biztatás, testvérek, hogy ugyanaz a hullámzás, ami elveszti a hitetlen embereket, az megtartja a hívőket. Hogy ugyanaz a hullámverés, amiben belefulladnak a nem hívők, az érdekes módon felemeli a hívőket. És ha nem zavarom nagyon össze a testvéreket, még egy bibliai történetet hozok, a Noét. Amikor ömleni kezd a víz, akkor ez a víz mindent elpusztít, ez az ítélet vize. De aki a bárkában van, azt a halál fölé emeli, azt az ítélet fölé emeli, azt az általános haldoklás fölé emeli, azt megtartatásra felemeli. És ez a biztatásunk, hogy a Jézussal való kapcsolatunk az életet ad ilyen nagyon nehéz helyzetekben is. Az a nyomorúság, ami másoknak talán a véget jelenti, az azt látjuk, hogy nem ellenünk van, hanem értünk van. Hát áldja meg az Isten az igét a szívünkben, meg áldja meg a kapcsolatainkat, és adja meg azt a kegyelmet, hogy beszéljen velünk arról, ami nem van rendben, ha szabad így mondani, és ő tartsa elénk a diagnózist, hogy megkegyelmezhessen, hogy megépülhessünk, megvigasztalódjunk, és hogy tovább tudjunk lépni azokról a helyzetekről, amikben odaragadtunk, imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy semmit nem változtál abban a tekintetben, hogy szerte jársz és jót teszel. Köszönjük, hogy ma is folynak a te útjaid. Ma is szerte jársz és jössz-mész emberek között, ott vagy a mi életünkben, másokéban is. Köszönjük, hogy idejében, Istentől rendelt időkben felbukkansz kutaknál, élethelyzetekben. Köszönjük, hogy időzíted a mi találkozásainkat egymással is, meg veled is. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te pontosan látod azokat a pontokat, amikor már nem bírjuk tovább. Amikor nincs tovább emberi segítség. Amikor már készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk a te segítségedet. Amikor olyan mértékig megoldhatatlan számunkra a feladat, hogy azt érezzük, hogy ez most már Istennek való feladat. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy olyan tökéletesen tudod, hogy mikor vannak ezek az idők. Köszönjük, hogy a helyet, a helyszínt, a körülményeket, mindent hozzárendezel egy-egy ilyen találkozáshoz, ami minket meggyógyít. Köszönjük neked, Urunk, hogyha tapasztalhattuk már ezeket a te rendeléseidet. Hálás a szívünk azért, amikor előbbre juthattunk, és imádkozunk, Urunk, valóban, hogy főleg a mi kapcsolatainkban, amiben a megoldatlanságok olyan sok energiát lekötnek, amiben olyan sok szomorúság van, talán kimondatlan kétségbeesés van a szívünk mélyén, amikor nem tudjuk, hogy elővegyünk egy-egy konfliktust, vagy járjunk rajta, és aztán mindig újra felbukunk, mint a szőnyeg alá söpört szemétben. Amikor talán hazudunk, és azt mutatjuk, hogy minden rendben van. Amikor nem merjük kimondani az igazat, vagy ahogy érzünk, vagy gondolkodunk. Segíts, édesatyánk, hogy ebben a sokféle kúszaságban, és ebben a démoni világban, amelyik szerte szétdobál minket, tudjunk előbbre lépni, legalább egy ponton ebben az adventben. Kérünk, Urunk, áld meg az esténket. Erőt kérünk a következő hét feladataihoz. Köszönjük a mai nap áldásait. Maradj velünk, kérünk. Akkor is, ha alkonyodna, az estébe alkonyodna, akkor is, ha más dolgokban alkonyodna, vagy az életünk fölött alkonyodna, vagy ennek a világnak a sorsát látjuk, vagy életét, jövőjét alkonyodni. A te világosságod és reménységed, a te féle jövőd, a te gondolataidból származó jövőkép, hadd ragyogja be a mi utunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.